Hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, telve van a szívünk, Urunk, a te neveddel, amelyben erő és hatalom van, s Urunk, miközben felemeljük a te nevedet, mert áldani és magasztalni szeretnénk téged, magasztalunk téged azért, hogy a te nevednek a szánkban jó íze lehet, és áradhat testünkbe, lelkünkbe a te szereteted és a te kegyelmed. Urunk, köszönjük, hogy a magasztalásban, az Isten magasztalásában te erőt rejtettél el, és szeretnéd a mi szívünket rávezetni erre az erőforrásra, hogy ne mindig magunk körül forogjunk, ne mindig a gondjainkkal legyünk telve, hanem olyan jó, amikor tereád nézünk, a lelki szemeinket tereád emeljük fel, s olyan boldogság, Urunk, a te magasztalásodból megtapasztalni, hogy te megerősítesz bennünket, miközben te benned gyönyörködünk. Úr Jézus, áldunk téged azért, hogy aki tereád néz, az nem hiába néz tereád, hanem Krisztusivá szeretnéd formálni. Most is itt vagyunk ezen az estén, szeretnénk teljesen elcsöndesedni, Urunk. Te látod, hogy mennyi minden zakatol az elménkben, a lelkünkben. Te látod mindazt, amit a hátunk mögött hagytunk, amikor bejöttünk ide a templomba. Kérünk, légy irgalmas hozzánk, Urunk. Csitítsd el a szívünkben a bajt, a bánatot, a gondot, az aggodalmaskodást. S kérünk, édesatyánk, az Úr Jézusért, engedd meg, hogy a mi lelki szemeink tereád nézzenek, és ez semmi ne tudja most megzavarni. Kérünk, édesatyánk, hogy te áld meg a betegeinket, mindazokat, akik a holnapi napon is műtétek előtt állnak. Kérünk, édesatyánk, hogy szent lelkednek kegyelmi, töltsd ki a betegeinkre épp úgy, mint az orvosokra. Urunk, minden a te kezedbe van. Kérünk, hogy áldó kezedet helyezd a sebekre, és kérünk, hogy légy gyógyítója testi-lelki sebeinknek. Könyörgünk a gyászolókért, hogy légy vigasztalójuk, s áld meg Isten tiszteletünket, Urunk, mert ha te nem szólsz, akkor a szó csak fülig, ha érhet, de szívig nem mehet, s mi azért könyörgünk, hogy szívig jusson el, ami lelkünk középpontjáig, a te megszólító szavad. Jézus nevében, édesatyánk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéit szeretném olvasni, ugyamint a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból szól hozzánk, Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levelének első részéből, az első 11 verset olvasom. Pál, Isten akaratából, Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, s arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból, mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hűszolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk, és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, s teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, s növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra, s az örömmel viselt hosszú tűrésre. Kedves szeretett testvérek, hálaadás! Erről hallunk Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levelének első soraiban. Arról hallunk, hogy Pálnak van miért hálákat adni, amikor erre a gyülekezetre gondol, pedig az az igazság, hogy Pál apostol Kolosséban nem járt, hanem az efézusi út mentén lévő gyülekezetekből, Kis-Ázsiának ebből a medencéjéből, amik Lüszusz völgynek hívtak. Több gyülekezetből is jöttek annak idején Efézusba, ahol Pál apostol tanított, és Istennek nagy kegyelme volt az, hogy aztán az efézusi ige hirdetések a páli tanítások után ezek az igével betöltekezett és hitre felébredt emberek, mint Krisztus követői, aztán hazamentek a maguk városába, falvaiba, a maguk közösségeibe, és kedves testvérek, így jött létre a gyülekezet magában Kolosséban is, hogy egy igehallgató magával vitte a meghallott igét, és arról elkezdett bizonyságot tenni, és elkezdte azt az igét megélni. Kedves testvérek, a parányi kezdet Isten által megáldott kezdetként bőséges gyümölcsöket tud teremni. Mi sokszor félünk ezektől az egyszerű parányi kezdetektől. Úgy elbagatelizáljuk, hogy hát ez úgysem jelent sokat. Ez úgyis csak egy parányi dolog, meg hát ez csak egy Isten tisztelet, meg csupán egy ige. És hogyha Isten pont azt akarja megáldani, ha pont azt az igét akarja valaki számára kibontani, ha pont az az ige lesz számára az újjászületésre vezérlő ige, ne rajtunk múljék, kedves testvérek. Olyan jó dolog lenne, hogyha tudnának mi érettünk is hálákat adni, hogy az igét a templomból a szívünkbe rejtjük, hogy hazavisszük magunkkal, mert az, aki az életében elrejti az Isten igéjét, előbb-utóbb láthatóvá válik a földbe esett búzamaghoz hasonlóan, hogy az Isten igéje gyökeret ver, és aztán eljön majd a kalászbontás ideje, ami gyümölcstermésnek nevezünk. Kolossé Frígiában volt, illetve van, bár azt tudnunk kell, hogy Krisztus előtt 60-ban egy nagy földrengés pusztította el, tehát gyakorlatilag az Efézusba vezető út mentén a Lüszusz völgyben feküdt ez a szép város, de ma már csak a romjait tartják számon. Pál nem járt Kolosséban, de jól ismerte Filemont, feleségét, Appiát és fiát, Archippuszt, és magát, Epafrászt. Ő volt az, aki vitte az igét, ő volt az, aki hirdette, ő volt az, aki szívén viselte, hogy Kolosséban minél több ember megismerje, kicsoda a Krisztus. De hát miért ír Pál apostol gyakorlatilag egy pásztori kör levelet ezeknek a gyülekezeteknek? Hát azért, kedves testvérek, mert nagy szükség van Pál apostolnak a lelki pásztori gondozására, hiszen a gyülekezeteknek folyamatosan kell kapniuk Isten elhívó igéjét, kapniuk kell Isten megerősítő szeretetét, és ehhez alapvetően szükséges a pásztori lelkület. A pásztori lelkület, hogy utána menjen a nyájnak, hogy az igéket, a hallottakat helyre tegye, és hát igen nagy veszélyt jelentett ebben a korban a kolossi gyülekezetben és a környező gyülekezetekben két alapvető tanítási irányzat, az egyik a misztikusoknak a köre volt, akiket gyakorlatilag a mai spiritualista világgal tudnánk azonosítani. Mindenről tudnak, tudnak a túlvilágról, tudnak különböző energetikákról, tudnak arról, hogy van tovább, tudnak arról, hogy van angyal, angyalserege, különböző dimenziók, de mégsem ismerik személyesen megváltójukként Jézus Krisztust. És hát ez itt a baj. Aztán a következő a gnosztikus tanításoknak a sokasága. Gnosztikus tanítók férkőznek be a kolossébeli gyülekezetbe, és tudni kell a gnosztikus tanítókról, hogy magukat mindenkinél különnek tartották. És ez azt jelentette, hogy ők bölcsebb, az ismeretnek ők vannak a birtokában, és hogyha követik őket, és betartják a különböző aszketikus cselekedeteket, egy aszketikus életmódra állnak rá, akkor gyakorlatilag megismerhetik a szótért, a megváltót. De ennek a megváltónak nem sok köze volt Jézus Krisztushoz. Éppen ezért a gnosztikus tanítók alapvetően megkérdőjelezték Jézus Krisztusnak a mindenhatóságát, hogy Jézus Krisztus Kűriosz, Úr, hogy hatalma van minden fejedelemségek fölött. Éppen ezért is láthatjuk a páli pásztori levelekből, és hallhatjuk, szinte visszhangoznak a fülünkbe azok a csodálatos igék, amelyeket Pál apostol éppen ezért írt le, hogy Jézus Krisztus uraknak ura, ő az egyetlen Kűriosz, hogy minden térd az ő nevére fog meghajolni, mégpedig mennyeieké, földieké, föld alatt levőké is. Tehát Jézus Krisztus minden dimenziónak az ura. Nem létezik nagyobb hatalom ő nála. Hát kedves testvérek, minden egyes generációnak megvan a maga kísértése, megvan a maga tévtanítása, de ma is ugyanezek a tévtanítások vannak a mi köreinkbe, a mi világunkba, a mai napjainkban is. Csak lehet, hogy nevet változtatnak, lehet, hogy új köntösbe jelennek meg, de a lényeg a lényeg. Hogyha a mai tanításokat is megnézzük, kedves testvérek, mennyire igaza van János apostolnak, amikor azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, a jót megtartsátok, a rossztól pedig egyenesen tartózkodjatok, azt vessétek el. És amikor János apostol is arról tanít, hogy miről lehet felismerni azt, hogy valami jó, hogy Istennek tetsző, akkor azt tanítja János apostol is, hogy amelyik nyelv Jézus Krisztus nem vallja Úrnak, attól el kell határolódni. Mert Jézus Krisztus Úr, Isten egyszülött fia, megváltó Isten. Mi szent háromságot vallunk. Éppen ezért a Szentléleknek a munkája is, mint élő személy és megelevenítő, fontos ahhoz, hogy a teljes ismeretre, a teljes igazságra el tudjunk jutni. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol így köszönti a gyülekezetet, Pál Isten akaratából, Krisztus Jézus apostola. Egy olyan gyülekezetnek ír levelet, akik őt személyesen nem ismerik. Sokat hallottak róla, éppen ezért Pálnak nagyon fontos, hogy a tekintélyt, amire hivatkozva lehet majd ezt a levelet idézni, kifejtse, hogy ő Jézus Krisztusnak az apostola. Jézus Krisztus a felhatalmazója, nem emberi módon gondolkodva szól, nem emberi indulatból ragadott tollat, hanem Jézus Krisztus hatalmazza fel az ő szüntelenül a gyülekezetért imádkozó lelkét, hogy ezeket a sorokat, ezt a bizonyságtételét a kolossi gyülekezet lelki épülésére leírja. Kedves testvérek, mennyire jó, hogy Pál ennyire tisztán meg tudja definiálni önmagát, hogy ő kicsoda. Amikor bizonyos éveken rákérdeznek arra, hogy mi kik vagyunk, milyen iskolai végzettsége van, hogyan fogalmazná meg a küldetését, vagy egyszerűen hogyan írja le azt, hogy ön kicsoda, akkor vajon gondot okoz-e ez nekünk, hogy ezen gondolkodjunk, vajon egészen mást írnánk-e oda azokra a sorokra, vagy egyszerűen lemernénk-e írni azt, hogy Krisztusé vagyok. Hogy nem egyből ezt írnák le sokan, hanem leírnák a különböző világban elért karrier eredményeiket, leírnák az iskolai végzettségüket, és aztán talán a legvégén, ha nem ciki, ahogy szokták mondani, akkor odaírják, hogy keresztjén. Pedig minden megkeresztelt ember mindenek előtt Krisztushoz tartozó keresztjén. keresztjén. Oda kéne mondani a nevünkhöz is, XY keresztjén, mert Jézus az életét adta értünk. És Pál emlékezteti a gyülekezetet, hogy ne engedjétek, hogy a gnosztikus tanítók mondják meg, hogy ti kik vagytok. Ne is a misztikusoknak engedjetek. Ne emberek mondják meg, hogy ti kihez tartoztok, vagy kik vagytok. Krisztusnak engedjetek. Én is őrá nézek. És őrá vagyok büszke, és neki adok hálát, még értetek is. Ezért mondja a kolossébelieknek: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. A Krisztushoz való tartozást ezzel a két szóval lehet kifejezni: kegyelem és békesség. Az Isten embere ebbe az állapotba kell, hogy belekerüljön a Krisztussal való közösségbe, a kegyelemnek és a békességnek az állapotába. A kegyelem és az örömnek a szótőve a görög nyelven egy és ugyanaz. Tehát a kegyelemből kell, hogy fakadjék a Krisztusból fakadó öröm, és ennek a kegyelmi állapotnak kell, hogy következménye legyen az életünkbe az Isten békessége. Az Úr Jézus búcsú beszédeiben is szóvá teszi: békességet adok néktek, az én békességemet adom ti nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan ez a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Az eredeti görög nyelvben az én békességemet adom nektek. Itt egy olyan nyelvtani szerkezet áll, ami azt jelenti, hogy Jézus elkezdte ezt a békét adni, most is adja, és a jövőben is adni fogja. Kérdésünk már csak az lehet, hogy miért nem jut el hozzánk. Miért nincs békességünk? Ha ő adta, adja és kész adni, hol van a probléma? Istennek a békesség csomagja, hogy nem jut el hozzánk. Mert kedves testvérek, mi sok mindent nem kegyelemből akarunk, hanem önerőből, és az nagy különbség. Isten annak adja a békességét, aki ráteszi magát az Isten kegyelmére, és ki tudja mondani: ne úgy legyen, atyám, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. De nagy dolog ezt kimondani, de nagy dolog elengedni nekünk az akaratunkat, és elfogadni helyette Isten akaratát. Óriási nagy dolog, pedig aki ezt meg tudja tenni, Isten annak fogja oda ajándékozni az ő békességét. Pál apostol, amikor a kolossi gyülekezetre néz, hálát ad, mégpedig három dologért ebben a gyülekezetben: a hitért, a szeretetért és a reménységért. A hit az, ami bennünket összeköt az élő Krisztussal, a hit ajándéka az, ami közösségre visz bennünket Krisztus testében, és ez egy óriási dolog, mert a hit látást ad, hallást ad az embernek. A hit hallásból van, Isten igéje által gerjed a lelkünkben. Egy gnosztikus tanító sem tudja megadni ezt a közösséget az élő Krisztussal. Mai napjainkban is bárki bármit kínáljon, senki nem tudja megadni nekünk azt, amit Isten az ő igéje által tud gerjeszteni az életünkben. A hitet és a hit által való közösséget Jézus Krisztussal. Erről a közösségről beszél az Úr Jézus, amikor a szőlő tőkéről mond példázatot, azt mondja: én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Hogyan is lehetséges az, hogy mi ő belőle éljünk? Milyen nagy dolog az, hogy el tudjuk fogadni, hogy nem mi, hanem ő, hogy ő táplál, hogy ő tud táplálni az örök életre, hogy ő tudja megmutatni az igaz utat, hogy ő az, aki most is a következő lépés majd ki tudja munkálni az életemben. Egyébként kétségbe eshetnénk, egyébként feladhatnánk mindent. Olyan sokan dobják oda az életüket, kedves testvérek. Nekem annyira fáj a szívem, mikor az elmúlt héten hallhattunk arról, hogy a Makropolisznak a 6. emeletéről egy 14 éves fiúcska, 8. osztályos, kiugrott. Egy olyan túlerőnek volt kitéve a mindennapi élete, olyan állandó nyomásban volt, hogy egyszerűen eljutott addig a pontig, hogy nem ment tovább. És nekem egyből az jutott eszembe, hogy a búzatéri görögkatolikus templom és a mi református templomunk között két nagy gyülekezet, két nagy temploma között történt ez az értelmetlen áldozat bemutatás. Mert nem volt hit, mert nem volt reménység, mert nem volt szeretet, mert nem tudott megkapaszkodni, nem volt megtartó erő. És én annyira fájlalom, amikor ilyen fiatalon, vagy akár idősen, emberek eldobják maguktól az életet. Soha nem felejtem el, amikor segítő beszélgetés, tanulmányokat folytattunk mentálhigiéni szakképesítéssel párhuzamosan, és Budapest egyik kórházába egy olyan részlegre küldtek segítő beszélgetés gyakorlatra, ahol 4 éves kortól foglalkoztak szuicidiumot elkövető gyermekekkel. 4 éves kortól. Milyen közegbe lehet egy gyermek? Milyen közegbe lehet egy élet, hogy 4 évesen úgy döntsön, hogy neki az nem kell? Elképzelhetetlen, kedves testvérek, hogy a gonosznak mekkora nagy az arató munkája. Isten megformálja az életet, növekedési pályára állítja, és könyörög minden szülőnek, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Miért? Mert hiába életerős egy gyermek, igazi megmaradó életet, az élet ura és fejedelme, Krisztus tud adni egy gyermeknek is. És olyan nagy fájdalom, amikor kudarcba, válságba jutnak felnőtt életek, vagy egy egész életet megharcolva, őszhalántéka jut el oda valaki, hogy nekem ez már nem kell. Időskorra úgy kéne eljutnunk, drága testvérek, legalábbis a pasztorál pszichológia ezt tanítja Isten igéje alapján, hogy az élettel betöltekezve hálákat tudjunk adni a megtett útért. Nem megüresedni kéne a hosszú út alatt, és nem kiüresedni, kiégni. Nem azt mondja Isten igéje, hogy emlékezz vissza az útra, amelyet megtettél, hogy veled volt a te Istened az Úr. És Pál hálát ad a kolosséveli gyülekezetért, mert elvitték az igét, az ige magja elhullott, és Kolosséba gyülekezet nőtt belőle. Hit van Kolosséban. Krisztus testébe bevétettek hitáltal, s minden gyülekezet egyéni, minden gyülekezetet Isten a maga szeretetéből formál meg. Nincs két egyforma gyülekezet, akkor sem, ha református, akkor sem, ha katolikus vagy baptista. Nincs két egyforma gyülekezet, mert Istennek újjászülő szeretetének, elhívásának az egyediségét viseli magán. És Pál ezt látja a kolossai gyülekezetben, és hálát ad értük. Tudunk mi hálát adni a gyülekezetünkért? Tudunk-e hálát adni érte? Felismerjük-e azokat az egyéni vonásokat gyülekezetünk orcáján, mint Isten hitelesítő szeretetének a pecsétjét? Meg kell tanulnunk újból és újból hálát adni a lelki otthonért, mert a kolossébeli gyülekezet földrajzilag elhelyezkedve Kolosséban él, ott talált otthonra, de egyéb iránt az Isten országába, és ezért hálát kell adni. Aztán Pál hálát ad a szeretetért, mert a szeretet az, ami hitelesíti az ige hirdetést. Egész pontosan a diakóniáról azt hallhatjuk dr. Boros Gézának a budapesti teológiai jegyzetei között. A diakónia teszt, hogy a hívők, a gyülekezet csak ugyan hitben vannak-e. Teszt. A szeretetnek a cselekvése, a szeretet szolgálat, hogy a hirdetett ige célba érte. Növekedésnek indult-e a vetés, mivel Isten lényegileg szeretet, ezért a gyülekezetben is áradnia kell a hitből fakadó szeretetnek. Ennek nincsenek életkorbeli gátjai. A szeretet mindenki felé árad. Azt olvassuk Pál apostol egyik levelében, a Róma 5-ben, hogy Isten pedig kitöltötte az ő szeretetét a mi lelkünkbe. Nincs megnevezve, hogy férfiaknak vagy nőknek, kicsinyeknek vagy időseknek. Isten kész minden ember lelkébe kitölteni az ő szeretetét. S éppen ezért az egyház csak akkor igazi hitközösség, mondja Ravasz László, ha ugyanakkor szeretett közösség is. Én úgy gondolom, hogy ez kell, hogy megkülönböztesse a gyülekezeteket a más egyéb civil közösségektől. A gyülekezet életében is működik a csoportdinamika. Emberek alkotják a gyülekezeteket. Ugyanúgy nagyon sok minden jellemző ránk, mint más emberi közösségekre, de gyülekezetté Krisztus testének tagjává csak akkor lehetünk, hogyha a hit közösségben életre válik a szeretet közösség is. S a harmadik dolog, amiért pedig Pál hálát ad, az a reménység. Az élő reménység, kedves testvérek, a hit és a szeretet reménységet, távlatot ad az embernek, hogy az eljövendő világ már itt van. Az eljövendő világnak az ereje, ígérete itt van jelen. Kedves testvérek, most hétvégén vasárnap, már advent első vasárnapja lesz. Csodálkozunk is a rohanó időn, hogy ismét megérkezünk az adventi időszakba. És kedves testvérek, ez a rohanó idő hívja fel a figyelmünket arra a sokszínű messiási ígéretre. Isten oly sokféle prófétáján keresztül megígérte a szabadítót, oly sokféle profécia van, több száz, és mind beteljesedett, mert Isten szeretete gazdag és sokszínű. Vajon ez miben jelenik meg az életünkben? Hogyan jelenik meg a gyülekezetünkben? Isten ígéje és cselekvő szeretete sokszínű. Mindnyájunknak kéne egy-egy színt, egy-egy hangot, egy-egy ígét életre kelteni. A reménység pedig meg nem szégyenít, ahogyan mondja Pál apostol. Éppen ezért ezt a csodálatos ígét a Római Levél 5. fejezetében olvashatjuk, amelyet így vezet be maga Pál, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő által kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete. A nekünk adatott szent lélek által. Kérjük-e Istentől, hogy töltse tele a szívünket az ő szeretetével? Kedves testvérek, minden ezzel kezdődik. Annyi okunk lenne a szomorkodásra. Reggeltől estig lógathatnánk az orrunkat. Annyi negatívum, annyi fájdalom, a bűnnek olyan sok rétűsége jelenik meg, életeinkbe, családjainkba, környezetünkbe. S mi teszünk-e ez ellen? Minden nap elkezdtem azért imádkozni, hogy Uram, Te olyan gazdag Isten vagy. Engedd meg, hogy valóban igazán boldog tudjak lenni, mert a Tiéd az életem. és Isten minden nap megörvendeztet. Még jobban, amióta kérem. Pedig vannak próbatételek, vannak fájdalmak. Lenne miért könnyeket is hullatni. De Isten megengedi ezt a nagy dolgot, hogy mi kérhetjük tőle. Uram, add, hogy örvendező legyen az életem. Engedd meg, hogy boldog lehessek, hogy valóban elhiggyük és elhiggyék, hogy te töltöd be az életünket. Kedves testvérek, nekünk nem attól van hívő életünk, mert azt mondjuk, hogy hiszünk. Ez nem így van. Attól válik hívővé az életünk, hogy Isten azt hitelesíti. Hitelesíti a lelkünkbe töltött szeretetével, hitelesíti a békességgel, amit a lelkünkbe áraszt, hitelesíti a kegyelmével, amiben részesít minket minden nap. A mi hitelességünk Istentől van, és Pál ezért ad hálát, és eszébe jutatja a kolossai gyülekezetnek azt, hogy ti a tiszta szeplőtelen evangéliumot hallottátok, abban maradjatok meg, ne mást kövessetek, nem más ismeretet, hanem ami Urunk Jézus Krisztus törekedjetek megismerni az ő neve dicsőségére. Az advent elkészített időszak, kegyelmi időszak arra, hogy törekedjünk megismerni az Urat. Ezért kérjük minden áldottnak, jövel, Uram, Jézus! És gyakoroljuk minden áldottnak azt, amit az Úr Jézus is tett. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Aki így tudja befejezni a napját, és így tudja azt elkezdeni, az biztos lehet az Isten kegyelmében és az ő békességében. Mert nem idegen kezeknek van kiszolgáltatva, hanem a mindenható, megváltó és szerető atya gondviselő kezének. Legyen áldott ez a kéz minden nap, ragadjuk meg, s oda tegyük le a mi testünket, lelkünket, mindenünket, és a mindenségnek Ura és Királya, be fog minket tölteni örömmel, békességgel, és ami sokszor hiányzik az ajkunkról, hálaadással. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, nincs emberi szó, amellyel hangot tudnánk adni, Urunk, annak az örömnek, annak a kegyelemnek, amelybe te részeltetsz bennünket. Szeretnénk mégis, Urunk, gyarló emberi szavakkal imádságban kifejezni azt az örömünket és hálánkat, hogy te vagy, hogy te létező, élő Istenünk vagy, hogy utat készítő Istenünk vagy, aki nem hagysz bennünket árván, hanem megígérted, hogy eljössz mi hozzánk. Magasztalunk azért, hogy te olyan dolgokkal akarsz bennünket megajándékozni, amire valóban szükségünk van, a te kegyelmedet és békességedet ígéred nekünk ezen az estén is. Úrunk, jól látod a szívünket, hogy mennyire belefáradunk sokszor ebbe a földi létbe, az állandó várakozásokba, a kiszolgáltatottságba. Úrunk, milyen jó, hogy mindezek között megragadhatjuk igédet, hittel fogadhatjuk, és te szeretetet és élő reménységet gerjesztesz általa a szívünkbe, mert kedves, Urunk, neked az, hogy hitből, kegyelemből, szeretetbe és békességbe éljünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy te ezért mindent megtettél, és olyan szabadítót küldtél mi hozzánk, aki elvégezhette megváltatásunkat. Köszönjük, Urunk, a kolossai gyülekezetet, hogy létrejöhetett a hirdetett ige által, és köszönjük, Urunk, a mi gyülekezetünket is, hogy a hirdetett ige által növekedhetünk. Urunk, engedd meg, hogy hálákat tudjunk adni minden egyháztagunkért, minden egyes ige hirdetésért. Engedd meg, Urunk, hogy hálaadással tudjunk neked élni, szolgálni, s engedd meg, Urunk, hogy magunkkal tudjuk vinni az igét, az Isten tiszteletekről, s engedd meg, Úr Jézus, hogy vallást is tudjunk tenni arról, hogy mi hozzád tartozunk, hogy belőled élünk. Közel 180-szor olvashatjuk az Új Szövetség lapjain Pál apostolnak azt a fogalmát, hogy Krisztusból élni. Engedd meg, Urunk, hogy ezt komolyan vegyük mi is, mint Pál, s engedd meg, hogy már most elkezdjünk Krisztusból, imádságból, hitből élni. Így szeretnénk könyörögni, Urunk, ami drága egyháztagjainkért, gyülekezeti tagjainkért. Kérünk, Urunk, hogy légy velük minnyájukkal, próbatételeikbe, örömeikbe, bánataikba. Engedd meg, Urunk, hogy ne csak gyülekezetileg tartozzanak hozzánk, hanem lélek szerint is te hozzád. Kérünk, hogy újjászülő munkádat vidd végbe minnyájunk életébe. Szeretnénk könyörögni, Urunk, mindazokért, akik holnap műtétre várnak. Kérünk, Úr Jézus, hogy áld meg és őrizd meg őket, gyógyító kegyelmedet áraszt ki rájuk. És, Urunk, szeretnénk eléd hozni az ifjakat, hogy, Urunk, legyen élő reménységük. És szeretnénk könyörögni az idős testvérekért, hogy töltekező életük lehessen, ami bővölködő élet. Őrizd meg, Urunk, minnyájunkat, ne megfogyatkozó élet legyen a miénk, hanem Krisztus által kiteljesedő, betöltekező élet. Könyörgünk, édesatyánk, hogy hadd lehessen ott a mi életünkben is a hit, a szeretet, a reménysége három, amelyek közül legnagyobb a szeretet, az Isten el nem múló örök szeretete. Így jöjj velünk, Urunk, az éjszaka csöndjébe is, s kérünk, hogy a te szereteted ébresszen fel bennünket, ha jónak látod, a holnap reggeli napon is. Áld meg, Urunk, az adventi időszakot is, amely előttünk áll. Jöjj velünk, Úr Jézus, és áld meg a mi karácsonyunkat, hogy számunkra is megszülethessen Jézus, a szívünk jászlán, és fényével, örömével beragyoghassa már most itt földi életünket. Kérünk, mennyei édesatyánk, hallgass meg minnyájunk lelkének könyörgését, és, Urunk, adj nekünk hálatelt szívet, hogy már most megköszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Jézus érdeméért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.